Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 151. dicséretet énekeljük. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten. Dicsérjük tovább az Urat a 345. énekünk első három versével. A 345. dicséret így kezdődik: Im nagy Isten. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ezen az estén előtted kitárhatjuk a szívünket, föltekinthetünk Jézusunkra, mint ahogy az énekíró is ezt megfogalmazta. Mert valóban azért is vagyunk itt, hogy föltárjuk a szívünket a mi Urunk Jézus Krisztus előtt, hogy nyerjen teljes betekintést oda, hogy ne legyen semmi rejtve előtte, ami bennünk van, ami foglalkoztat, ami gyötri az életünket, nem akarjuk elrejteni a bűneinket, vétkeinket, engedetlenségünket sem, hanem mindent föltárunk előtted, mert Uram, akkor gyógyul a szívünk, az életünk, hogyha te kézbe veheted azt, és te megtisztítasz minden bűntől, minden szenttől, te begyógyítod a sebeinket, áldott legyen ezért a te neved. És köszönjük, Urunk, hogy rád nézhetünk. Ez a világ sok mindennel igyekszik magára vonni a figyelmünket. Az akarja, hogy mindig ránézzünk, mindig elénk hoz valamit, na most ezt nézd, most erre figyelj, ezzel foglalkozz. De Uram, mi ezeknek nemet mondunk, és most rád tekintünk, mert te vagy az életnek a fejedelme, te vagy az életnek a forrása, rád van szükségünk, Uram, mert nélküled olyan nyomorultak vagyunk, nélküled olyan kiszáradt az életünk, amiben nincs igazán gyümölcse, de kérünk most, jöjj közel, könyörülj rajtunk, tisztítsd meg, hogy a te neved dicsőségére teremessünk gyümölcsöt. Kérünk, Urunk, hogy így ezen a mostani alkalmon jöjj közel szent lelkeddel, taníts minket, formálj minket, és végezz el, hogy az az új természet, amit Jézus Krisztusban kapunk, az megerősödjön, növekedjen, egyre inkább neked éljen és neked szolgáljon. Kérünk így, áld meg minket most a te kegyelmedből, Jézusért. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangélium a 15. fejezetének az első 8 verséből. Tehát János evangélium a 15. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Miután minden szőlőveszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. Az Úr Jézus a Jeruzsálemben van, és beszél a tanítványaihoz, tanítja őket, ugye már elmondta, hogy egyre közelebb van a kereszt, és az életét fogja értünk odaadni. Elmondta azt is, hogy békességet ad az övéinek, és nem úgy adja, mint ahogy a világ. és azt helyezte a szívükre, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Hogyha hozzám tartoztok, mondja Jézus, nem kell nyugtalankodnotok, félnetek, mert az én kezemben jó helyen van az életetek, akkor is, hogyha majd jön egy olyan időszak, amikor már nem láttok engem. Ugye, mert arra készíti fel őket, hogy amikor majd már nem lesz fizikailag velük, akkor se essenek kétségbe, és ne féljenek, hanem legyen ott bennük az a bizonyosság, hogy az Úr akkor is velük van. Az Úr akkor is gondot visel róluk, tovább segíti őket, és megáldja az ő életüket, szolgálatukat, hiszen a tanítványok arra vannak elhívva, hogy majd Jézus nevében járják a világot, vigyék az evangéliumot, hirdessék és éljék meg Jézusnak az erőit. Igen, éljék meg az evangéliumot, éljék meg azt, hogy az evangélium által az emberek élete kapcsolatba kerül Istennel, egyenesbe jön, és gyógyul. És ezt követően folytatja a beszédet Jézus, és egy olyan képet hoz eléjük, amit mindannyian ismertek, hiszen az Ószövetségben többször olvasunk arról, hogy Isten egy szőlőhöz, egy szőlős kerthez hasonlítja Izrael népét, önmagát pedig a szőlős gazdához. Tehát ez a kép, ez nem ismeretlen a számukra. Azonban Jézus most az Ószövetségtől eltérően nem egész Izrael népére vonatkoztatja ezt a szőlőtő és a szőlős gazda a példázatot, hanem a tanítványaira. Tehát mindezt, amit elmond, ezt a tanítványoknak mondja. Azért, hogy megerősödjenek, azért, hogy jól lássák az életüket, és jól a Jézussal való kapcsolatot. Elmondja nekik az Úr Jézus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Ismét egy ilyen önkijelentő formula, hogy én vagyok, és ez az utolsó. Ezek után már így nem fog Jézus beszélni, nem tesz ilyen kijelentést, hogy én vagyok. Tehát újra nyomatékosítja, hogy ő benne Isten van jelen. Hogy ő az a vagyok, akiről Mózes írt nekik, akivel Mózes találkozott, akinek átélték az őseik a hatalmát, hogy kihozta őket Egyiptomból. Ő ugyanaz a vagyok Isten. Mert mit mondott Isten? Vagyok, aki vagyok, és leszek, aki leszek. Ő az örökké létező. Isten számára nincsenek évtizedek, évszázadok, évezredek. Ő örökké való. És ő ugyanaz mindenkor. Tehát ennek ez is a lényege, hogy én vagyok ő, és én az vagyok, akinek megismertetek az Ószövetséget olvasva. Isten nem változik. Ez azt is jelenti, hogy őre ugyanúgy számíthatunk ma is. Ugyanúgy ráépíthetjük az életünket. Mert Isten ugyanúgy biztos pont. Nem csökkent az ereje, a hatalma. Ugyanúgy a kezében tartja az életünket, ezt a világot, és ugyanúgy képes természet fölötti beavatkozásra, mint az Ószövetség idején. És tulajdonképp ugye ezt a tanítványok át is élték. Ugye amikor Jézust követték, nagyon sokszor tapasztalták, hogy Jézus természet fölötti erővel, hatalommal rendelkezik, és olyan dolgokra képes, amire egyetlen halandó sem. Ugye egyetlen ember sem tudja megtenni azokat, amiket megtesz Jézus. hogy az Ószövetségben találkozunk néhány prófétával, akik tettek rendkívüli, hatalmas dolgokat, de ők is gyakorlatilag úgy tették, hogy ez az Isten, a vagyok Isten munkálkodott rajtuk keresztül, nem saját maguktól voltak képesek mindarra, amit megtettek. És így látják a tanítványok Jézusnál is, hogy ugye akár egy vakon született embert meggyógyít, vagyis ad neki látást, ugye még maga a vakon született is, miután meggyógyult, látása lett, rádöbbent arra, hogy kihallott már olyat, hogy valaki, aki vakon születik, újra látást kap, és hogyha ezt valaki meg tudja neki adni, akkor az nem lehet bűnös, akkor az nem lehet Istentől elvetett, hanem az Istentől jött. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus. Tehát önmagát egy szőlőtőhöz hasonlítja, ami ugye életet közvetít. A szőlőből vesszők hajtanak ki, vagy a tőkébe beleoltják a vesszőket, és a tőkéből kapja az éltető nedvet a vessző. És azt mondja Jézus, hogy nézzétek, én vagyok az igazi szőlőtő. Az igazi, az egyetlen, aki igazán életet ad, aki, ha belecsatlakoztok, akkor gyümölcsöt fog teremni az életetek. És ez azért lényeges, hogy az igazi szőlőtő, mert ha így mondja Jézus, hogy az igazi, akkor ez magával hozza azt, hogy van hamis is. Van hamis szőlőtő. Van, ami csak annak látszik, de már nincs benne élet. Van, ami csak úgy tűnik, hogy olyan, mintha Jézus lenne, de csak hasonlít rá. És ezzel vigyázni kell, mert oda kell figyelni, hogy az igazi szőlőtőre és ne az utánzatra csatlakozzunk rá. Ne az utánzatot gondoljuk az igazinak, és ne az utánzatból próbáljunk erőt, életet meríteni. És hogy mennyire így van ez, hogy van hamis szőlőtő, maga Jézus is mondta, hogy vigyázzatok, mert jönnek hamis Krisztusok, aztán a Jelenések könyvébe János apostol leírja, hogy eljön az idő, amikor lesz egy olyan fenevad, feljön ugye a tengerből, amely kívülről úgy néz ki, mint a bárány, de úgy beszél, mint a gonosz, a sátán, a sárkány. Tehát kívülről megtévesztő, de hogyha odafigyelünk a beszédére, odafigyelünk arra, ami belőlről, a szívéből származik, akkor föl lehet ismerni, hogy a külseje ugyanolyan, mint a bárányé, de a beszéde olyan, mint a sárkányé. Ugye a sárkány pedig a gonoszt, a sátánt szimbolizálja. Tehát én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus, és az én atyám a szőlőműves, tehát Jézus atya, az élő, a teremtő Isten, olyan, mint egy szőlős gazda. És ez azt is jelenti, hogy ez a szőlős gazda, ez a szőlőműves törődik a szőlővel, gondozza azt, sőt ő az, aki a vesszőket beleoltja a tőkébe, ahogy másik helyen mondja az Úr Jézus, hogy senki nem jöhet hozzám, ha csak nem vonzza őt az atya. Tehát az atya vonz, és az atya visz oda Jézushoz, ismerteti őt meg vele, ismerteti meg Jézust velünk. Tehát ugye ezt már a tanítványoknak mondja, azoknak a tanítványoknak, akiknek már belekerült Jézusba az életük. Akik már olyan kapcsolatban vannak Jézussal, mint a vessző a tőkével. Tehát ez fontos, hogy előbb bele kell abba a tőkébe oltatni, és ez a beleoltás ugye akkor megy végbe, hogyha fölismerem, hogy én még nem az övé vagyok, elmegyek hozzá, és rábízom az életemet, és hogyha befogadom őt az életembe. És folytatja Jézus, hogy minden szőlő vetszőt lemetszez a szőlőműves, amely nem terem bennem gyümölcsöt. Tehát az egyik dolog, hogy a szőlőműves törődik a szőlővel, odafigyel rá. Mire figyel, hogy van egy gyümölcs? A gyümölcsöt keresi, mert a gyümölcs fa vagy a szőlőtő, mert itt ugye most szőlőről van szó, az azért kerül elültetésre, hogy teremjen. Lehet egy szőlőlugas nagyon szép, vagy akár egy fa, egy gyümölcsfa gyönyörű, de hogyha nem terem gyümölcsöt, akkor nincs haszna. Ugye erre is mond Jézus példázatot, amikor ugye akkor fügefához hasonlítja az övéit, és azt mondja, hogy van egy vincellér, aki kimegy, nézi, figyeli a fügefát, és azt mondja, 3 éve ide járok, és nem találok rajta gyümölcsöt. Mondja a gazda, és megparancsolja a vincellérnek, hogy vág ki, hogy ne foglalja hiába a földet. Tehát, hogyha nem terem, akkor csak hiába foglalja a földet, nincs rá szükség, ugye vág ki. És aztán a vincellér a gazdánakhoz fordul, és azt mondja neki, hogy várjál még egy évet. És az alatt én rendbe teszem, körbásom, megtrágyázom, megteszem mindent, ami szükséges, és amíg akkor se fog teremni, akkor vág ki. Tehát mindez azt mutatja, hogy a gyümölcs a lényeges. A gyümölcsöt kell teremni, azért vagyunk beleoltva. Tehát sem a szőlő, sem a gyümölcsfa, az nem díszfa. Tehát ha a gazda azt akarná, hogy valamit így szép legyen, ha az ő kertjébe szép fákat ültet, akarna, akkor tujafát ültetne, fenyőfát, vagy más egyéb fát. De arról van szó, hogy gyümölcsöt akar, ezért szőlőt, vagy fügefát, vagy olyan fát ültet, ami gyümölcsöt terem. És kire mondja Jézus, hogy szőlő vesző az övére, a tanítványaira, az egyházra. Tehát ezt nagyon tudatosítani kell, hogy a tanítvány és az egyház az nem díszfa. Nem azért vagyunk, hogy minél szebb leveleket hozzunk létre magunkba, vagy olyan eseményeket, amik gyönyörűek, látványosak, sok embernek tetszik, hanem mit mond, hogy legyen gyümölcs. Na most itt az a kérdés, a nagy kérdés, de mi az a gyümölcs? Mert ugye a kép egy szőlőről beszél, egy tőkéről, egy vesszőről, és ugye mit terem? Szőlőt terem. Mert a szőlő, ha a tőkébe van oltva, nem teremhet mást, csak szőlőt. És ezért végig kell gondolni, hogy mi is az a gyümölcs, amit teremnünk kell. És mivel a vessző a tőkébe van, és a tőke táplálja, vagyis bele van kódolva, hogy ha a szőlőtőkével van kapcsolatban, csak szőlőt teremhet. De ha kikerül belőle, akkor már nem terem semmit. Ha esetleg más terem, akkor már nem az, amiért ugye elültette a gazda. Akkor nem azt a gyümölcsöt hozza, amit várnak tőle. És ez azért lényeges, hogy ugye mit mond, hogy aki én bennem nem terem gyümölcsöt. De tehát, hogy benne kell, hogy maradjunk, és akkor szőlőt termünk. Vagyis azt teremjük, ami Krisztusból árad, az ő természetét, az ő lényét. Ugye, ha kikerül, tehát mindenképpen végig kell gondolni azt, hogy a gyümölcs az nem saját produktum. Sem a saját életünkbe, sem a egyház életébe. A gyümölcs nem lehet az, amit mi létrehozunk, kigondolunk, eltervezünk, nekünk tetszik, hanem a gyümölcsnek Jézusból kell kapnia az életnedvet, az inspirációt. Tehát aznak kell megteremni, amit ő bennünk inspirál, amire indít. Ugye majd látjuk a tanítványokat, ugye pünkösd után, hogy mit is fognak teremni? Gyülekezeteket. Új megtért embereket. Mit fognak teremni? Hogy mennek, szolgálnak, hirdetik az evangéliumot, és sok ember az ő szolgálatuk által ezt meghallja, befogadja, és megváltozik az életük. Tehát a gyümölcs tulajdonképpen életváltozás. A gyümölcs valami olyan dolog, egy olyan változás az életünkben, ami nincs jelen azok életébe, akik nem oltattak bele még Krisztusba. De tehát a gyümölcs az azt jelenti, hogy valami különbség, valami más, ami nem található azok életébe, akik nem tartoznak Krisztushoz. Ha csak ugyanazok jelennek meg az életünkön, a vesszőn, ami mások életében is, akkor az azt jelenti, hogy mi nem vagyunk Krisztusban. Akkor csak magunkból próbálunk valamit produkálni. Szám mint mond, hogy minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt. Tehát a gazda figyeli a szőlőt, figyeli a vesszőket, és ha valamelyik nem terem, azt lemetszi. Azt lemetszi. Miért? Azért, mert nem a levélért tartja, másik dolog, elszívja az életnedvet azoktól, akik viszont gyümölcsöt teremnek. Ugye, tehát azt lemetszi. És ezt is úgy szem előtt kell tartani, végig kell gondolni, hogy hát újra olyat látunk, hogy ha nem terem gyümölcsöt, ha egy hívő, ha az egyház úgy van jelen, hogy nem termi azt a gyümölcsöt, és nem találja a gazda, akkor le fogja metszeni. Ugye vasárnap beszéltünk arról, hogy ugye az Isten gyermeke és az egyház Jézus szerint só. Ugye só? És a só azért van, hogy belekerüljön az ételbe, és hogyha belekerül az ételbe, átadja az ízét, és ízessé lesz az étel. De mit mond Jézus, ha a só elveszíti az ízét, akkor nem tudják már használni semmire, és kidobják az emberek. És ezt ma nagyon szem előtt kell tartani. Látjuk azt, hogyha igen, azt érzékeli a világ, hogy az egyház elveszítette a ízét, akkor bizony azt mondja, hogy nekem nem kell, és ki fogja dobni. Vagyis hanyagolja. Nem keresi. Nem figyel rá. És itt is erről beszél az atya, hogy ha nem terem gyümölcsöt az életünk, akkor ő azt lemetszi. De tudjuk azt is, hogy ugye mit mond, hogy ha viszont ugye terem, amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát Isten tisztogatja is az életünket. Mindent megtesz azért, hogy gyümölcstermők legyünk. Tehát nem ő rajta múlik, hogy van egy gyümölcs az életünkben, vagy nincs, hanem azon múlik, hogy benne maradok-e. Ugye egy vesző mikor nem terem gyümölcsöt, ha valami miatt elszárad, vagy kikerül, letörik, leesik a földre, és már nem tud gyümölcsöt teremni, mert elveszett a kapcsolata a tőkével. És mikor nem terem gyümölcsöt az életünk? Ha elveszítjük a kapcsolatot a tőkével. Ha elveszítjük Jézussal a kapcsolatot. Ha nem vagyunk vele minden nap kapcsolatban, ha az ő igéje már nem jelent táplálékot a számunkra, ha az ige már nem járja át az életünket, ha nem fontos, ha úgy gondoljuk, hogy mi már nélküle is meg tudunk lenni, akkor gyümölcstelen marad az életünk, és elszárad. És mit mond, hogy... aki gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tehát az Isten gyermeke, az Isten népe azért van, hogy teremjen, még több gyümölcsöt teremjen, és ennek érdekében a gazda tisztítja, a vesző tisztítja az életünket, és ezek a tisztítások sokszor próbák. Sokszor olyan események, amik úgy megpróbálják az életünket. És de a próbákat arra használja fel, hogy ebből erősebben jöjjünk ki, tisztábban jöjjünk ki, hogy még több gyümölcsöt teremhessünk az ő dicsőségére. Mit mond, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. De tehát mivel nem valódi szőlőtőkéről, meg veszőkről van szó, hanem emberekről van szó, emberek Krisztussal való kapcsolatáról van szó, ezért mondja Jézus, maradjatok én bennem. De tehát ez tudatos, hogy én benne akarok maradni, hogy én ápolom a vele való kapcsolatomat, mert mivel emberekről van szó, ezért ott van, hogy bizony kikerülhetünk belőle. Ha nem figyelünk oda, megszakadhat ez a kapcsolat. Ugye belemerülünk annyira a világba, lekötnek a mindennapi dolgok, el vagyunk foglalva a munkánkkal, az előrehaladásunkkal, a karrierünkkel, és nem marad Jézusra időnk, erőnk, akkor kikerülünk belőle. Tehát tulajdonképp ez egy nagyon fontos gondolat, hogy benne maradni Jézusba. Sőt, nem csak gondolat, ez egy feladat. Ugye maradjatok én bennem. Azt mondja, tegyetek meg mindent azért, hogy ne kerüljetek ki belőlem, hogy ne szakadjon meg velem a kapcsolatotok. Tegyetek meg mindent azért, hogy semmi ne tudjon benneteket tőlem elterelni, elválasztani mindennek, ami ki akar emelni, álljatok ellen, mondjatok nemet. Tehát itt benne van a tanítványnak ez az aktivitása, hogy én akarok benne maradni, hogy én vigyázok arra, hogy nehogy kikerüljek Krisztusból. És miért is a tanítványnak mondja? Mert az, aki nincs Jézusban, akinek nincs Jézussal kapcsolata, az nem veszítheti el ezt a kapcsolatot. Másrészt azért is, hogy figyeljünk oda, hogy mit mond, hogy maradjatok bennem, és mit mond, hogy korábban ugye, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ezt ugye azért mondja, hogy nehogy úgy bele süppedjünk a megszokásba, nehogy azt gondoljuk, hogy egyenlő a vallásosság a gyümölcstermésre. Ugye ez a tanítványoknak a kísértése, az emberek kísértése, hogy vissza süppedünk egy ilyen formális hitbe, egy vallásosságba, és azt gondoljuk, az elég. De mit mond, hogyha nem bennem maradtok? Tehát nem az a hangsúlyos, hogy egy közösségbe hogy vagytok benne vagytok-e, formálisan be vagytok-e írva az anyakönyvben, nem az a lényeg, hogy gyakoroljátok-e a Krisztussal a kapcsolatot. Neki éltek-e, engedelmesek vagytok-e neki, teszitek-e, amit mond, ez a hangsúlyos. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. De tehát, hogyha a szőlővessző nincs a tőkén, nem tud gyümölcsöt teremni, bármit csinál. Erőlködhet, produkálhatja magát, magával nem tud gyümölcsöt teremni, tehát ez lényeges. Ugye, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem tudtok gyümölcsöt teremni, ha nem maradtok bennem. Tehát próbálhat az ember erőlködni, teljesítményt produkálni, de ha nem vagyunk Krisztusban, akkor nincs gyümölcs. Nincs az a gyümölcs, amit az Atya keres. Nincs az a életváltozás, nincs az a különbség, nincs az az engedelmesség, nincs jelen az Isten országának a építése. És ugye újra, mivel itt emberekről van szó, ugye egy vesszőt, ha levágunk a fáról, ledobjuk, az el fog száradni. De mivel itt emberről van szó, és ha lekerül Krisztusról, azonnal nem szárad el, nem hal meg, tehát ez olyan megtévesztő lehet, hogy végzünk feladatokat, éljük az életünket, egy külső szemlélő talán azt gondolja, hogy hú, hát minden rendben van, de Isten azt mondja, de mivel nem bennem vagy, te nem gyümölcsöt teremsz, csak produkálsz. Mert sok mindent elérhetünk önerőből is, csak éppen gyümölcsöt nem tudunk teremni. Jézus nem azt nézi, hogy hogy építettük föl a karrierünket, mit tudtunk elérni a társadalomba, hány házat építettünk, vagy nem építettünk, mit tudtunk kivitelezni, és mit nem, hanem hogy terem-e gyümölcsünk. Mert erre vagyunk elhívva, a gyümölcs termésre. Tehát ha nem marad a szőlőtőn, nem terem gyümölcsöt, és úgy ti sem. Tehát magától nem teremhet. Magától nem, csak a szőlőtőtől. Csak Krisztusból teremhetünk, ha vele vagyunk kapcsolatban. És ez azért lényeges, hogy néha, tehát oda kell figyelni, mert néha ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy ha valamit meg tudunk csinálni, az annak a bizonyítéka, hogy Krisztusban vagyunk, mert nélküle nem lettünk volna rá képesek. Ugye, ha tudunk valamit építeni, hogyha egy programot meg tudunk szervezni, és aztán végbe visszük, akkor mindig azt mondjuk, hú, hát ez annak a jele, hogy Isten megáldotta, velünk van, de nem biztos. Mindig az a lényeg, hogy amit teszünk, az gyümölcs-e. És ha nagyon keressük a gyümölcsnek a meghatározását, akkor ugye Pál is beszél a lélek gyümölcséről, és itt is, ha figyeljük, akkor összehasonlítja a test cselekedeteivel, és különbség van. Tehát egész más a test cselekedete, és egész más a léleknek a gyümölcse. A test cselekedeteire mondja, hogy paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Tehát ez nem gyümölcs. Ugye, tehát ha nagyon le akarjuk ellenőrizni, hogy az életünk gyümölcsöt tereme, akkor meg kell nézni, mi van benne. És hogyha ezek ránk a jellemzők, ezek vannak jelen, ezek nem gyümölcsök. Azt mondja, ez a test cselekedetei. Ez olyan, amit az atya le fog metszeni. De mi a lélek gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Tehát látjuk a különbséget, hogy mi az, ami belőlünk fakad, mi az, ami Krisztusból fakad, és az a gyümölcs, ami Krisztusból fakad. És ezt kell megnézni, hogy ez jelen van-e az életünkben. Ezt akarja látni az atya az övéinek az életében, az egyháznak az életében. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne a sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Tehát itt újra ugye megerősíti, most már nem szőlővesszőről beszél, hanem azt mondja közvetlen a tanítványoknak, hogy nélkülem ti semmit sem cselekedhettek. Tehát ezt jó szem előtt tartani, hogy Jézus nélkül nem tudunk igazán előre haladni, eredményesek lenni, áldottak lenni, nem tudunk igazán bizonyságot tenni róla, csak vele. Tehát a tanítványság arról szól, hogy vele. Akkor is, hogyha fizikailag ő nincs jelen. Ugye, amíg a földön élt Jézus, vele voltak együtt a tanítványok. Mindenben vele voltak, mindenben részt vettek, amit Jézus tett, vagy ott voltak mindig, amikor tanított. És azt mondja, hogy majd amikor tovább mentek, pünkösd után viszitek az evangéliumot, a Szentlélek által ugyanezt élitek meg, hogy én veletek vagyok, és velem együtt fogtok előre haladni, és amíg velem mentek, addig tudjátok cselekedni az én akaratomat, tudjátok tenni azt, amit én is tettem. Azt mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És ugye ez arra vonatkozik, hogy a tanítványok ugye vitték az evangéliumot, gyógyultak emberek, szabadultak általuk. Szóval ezt nem tudjátok megtenni, ha nem vagytok bennem. Ha nem vagytok bennem, erőtlenek, gyengék, hatástalanok, eredménytelenek lesztek. És ha most úgy őszintén elcsendesedünk az Úr előtt, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy vajon nem vagyunk, mint egyház, mint Isten népe, nem vagyunk erőtelenek, gyengék, hatástalanok? És ha keressük, hogy miért, sokszor keressük, hogy miért, akkor itt a válasz, hogy lehet, hogy nem maradtunk benne. Lehet, hogy lemaradtunk. Mert annyi mindent vár tőlünk a világ, és annak akarunk megfelelni. És nem annak, amit a mi gazdánk vár el tőlünk. Mert amit Jézus elvár, és amit a világ vár, az nem ugyanaz. A világ egész mást vár. A világ azt várja, hogy az egyház is becsatlakozzon mellé, és hajtsa végre az ő parancsait. Tegye azt, amit ő kér. De Jézus nem biztos, hogy ugyanazt kéri, amit a világ kér. És ezért mindig át kell gondolni, hogy amit teszünk, az Jézushoz igazodik, vagy a világhoz igazodik. És ez az egyéni életünkre, mindennapjainkra is vonatkozik, hogy én úgy alakítom a dolgaimat, ahogy a társadalom, a körülöttem levők irányítanak, elvárják, megmondják, vagy ahhoz igazodok, amit Isten kér tőlem. Ugye az Ószövetségben, ugye Mózes harmadik könyvében olvassunk az áldozatokról, hogyan kell azokat bemutatni, milyen állatokat vigyenek. De és kihez igazodok? Ahhoz, amit Isten mond, ugye ott mi volt a elvárása Istennek? Épp legyen, hibátlan legyen. Mit adok Istennek? Épet, hibátlant, teljes életemet, teljes szívemet. Vagy azt mondom, hogy ugye ott is sughatta valaki, hogy ugyan már, miért a legszebb bárányt akarod elvinni? Hogy bemutassák áldozatnak, hát figyelj ide, nem mindegy, hogy a beteges, sánta, bárány fog elpusztulni. Hát nem mindegy, hogy mi ég el ott azon az oltáron. Az a beteg, hát miért adnád az egészségest? És ugyanúgy súghat ma is az ördög, hogy, ne arra hallgass, amit Isten mondott. Jó lesz az Istennek kevesebb is. Lehet másképp is. Hígíthatjuk is az evangéliumot. Azt mondja, ha én bennem maradtok, és nélkülem nem tehentek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad. Őket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ebben az a döbbenetes, hogy ezek is szőlővesszők, ezek is, ugye nem maradtok. Tehát ezek is benne voltak a tőkébe, de kikerültek onnan. És elszáradtak, ezért a tűzre mennek. Vesszők voltak, benne voltak. Ezek szerint kikerülhetünk? Hát miért mondja Jézus, hogy, maradjatok én bennem? Hát azért, mert lehet nem benne maradni is. Mint ahogy Júdás nem marad benne. Jézus szólt neki, figyelmeztette, de nem volt megakadályozva erőszakkal, mert az Úr soha nem akadályoz erőszakkal. Miénk a döntés, és azt mondja, hogy, maradjatok bennem, mert ha nem, akkor ugye, kivettetik, tűzre vettetik. De mit mond, ha bennem maradtok, és az én beszédeim bennem maradnak, bennetek maradnak, tehát a kapcsolatotok velem egészséges lesz, ápoljátok, megtartjátok, amit mondok, tehát mit mond, a beszédeim bennetek maradnak. Ez nem csupán azt jelenti, hogy, ismerjük jól a Bibliát, és minél több igét tudjunk idézni, hanem az, hogy bennetek maradnak a beszédeim, az azt is jelentik, hogy úgy vannak bennünk, hogy ezekhez igazodunk. Az Isten szavához igazodunk. Egy-egy konkrét élethelyzetben Isten szava fog irányítani, vezetni bennünket. És mit mond, ha bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatnak nektek. Ebben az is benne van, hogy, ugye, amit csak akartok. De mielőtt akarsz valamit, előbb kérd el tőlem. Előbb kérd el. Előbb gyere és borulj le. És kérd el. És csak azt akard, amit tőlem elkértél. Amit én is akarok. Amit én is adok neked. És abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek. Miben dicsőítették meg az atya, hogy sok gyümölcsöt teremtek. Ha teremjük a gyümölcsöt, és ha minél több van, az dicsőíti az Urat. És adja Isten, hogy, tudjunk ezért imádkozni. Tudjunk gyümölcsöt kérni. Tudjuk elkérni, hogy teremjen gyümölcsöt az életünk, a gyülekezetünk, az egyház. De nem azért, hogy ez minket emeljen ki, hanem hogy az atyának szerezzen dicsőséget. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy kiemelsz a világból, és beoltasz önmagadba, mint szőlőtőkébe, és most már belőled nyerhetjük az impulzusokat, az élet nedveket. És olyan jó ezt tudni, Uram, hogy te önmagaddal való kapcsolatra hívod el az életünket, Azt akarod, hogy most már ne egyedül magunkba próbálkozzunk, erőlködjünk, mert nélküled nem teremhetünk semmit. Köszönjük, hogy te arra hívsz el, hogy gyümölcstermők legyünk. Nem csak lombozatunk, hanem gyümölcsünk, mert te nem dísz növénynek akarsz látni minket, hanem gyümölcsfának, szőlővesszőnek, olyan szőlővesszőnek, amelyen ott vannak a gyümölcsök, megtalálhatók, amit észre lehet venni. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem olyan a gyümölcsünk, ami alapján lehet látni azt, hogy másabb az életünk, mint a világ fiaiért. És Uram, te mutasd meg, hogy ott van-e az a gyümölcs, ott van-e a lélek gyümölcse az életemben, az életünkben, hogy látszódik az a más. És Uram, ha nem, akkor tisztíts meg, hogy gyümölcsöt, még több gyümölcsöt teremhessünk. Kérünk, hogy te tedd áldásra az életünket, az, hogy mindent, amit akarunk, azt oda vigyük eléd. Azt kérjük tőled, kérjük el, Uram, és köszönjük, hogy ha elkérjük, akkor megadatik. És add, Uram, hogy minden gyermeked így tudjon odaborulni, hogy nem maga akar megszerezni dolgokat, hanem elkéri tőled. És hálát adunk mindazért, amit már megadtál, amit kértünk és megkaptunk. Legyen áldott érte a neved. És kérünk így, maradj velünk, áld meg, Uram, a betegeket, megkötözötteket, add, hogy hozzá tudjanak kiáltani és átéljék, hogy meggyógyulva, megszabadulva, megtisztulva a te tested tagjaivá válnak, a gyümölcstermőkké válnak a te dicsőségedre. Könyörgünk, Uram, a egyedül élőkért, megfáradtakért. Eléd visszük, Urunk, gyülekezetünket, gyászolókat, hogy számukra vigasztalást ragyogtasd fel, Uram, a te győzelmedet a halál fölött, hogy lássák, hogy te vagy az élet, te vagy a feltámadás, és aki benned hisz, annak örök élete van. Kérünk, Urunk, így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön, 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet itt a gyülekezeti teremben. Befejezésül a 345. dicséret 4. versét énekeljük, Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott. Hozzád kiáltunk,